Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat mai magazinunkban. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Rendkívül különleges, exkluzív riporttal szolgálhatunk önöknek. Gyöngyi Krisztiánnal fogok beszélgetni, halasi származású, vadvédelemmel foglalkozó ökológussal. Az ő története jó néhány évvel ezelőtt már hozzáférhető volt, de azt gondolom, hogy talán sokan nem hallották, úgyhogy itt most egy kétrészes sorozatra számíthatnak hallgatóink. Köszöntelek, Krisztián, szeretettel!
Köszöntöm a hallgatókat!
Krisztián, mondd el nekünk, hogy tulajdonképpen mi is az a vadvédelemmel foglalkozó ökológus?
Igen, tehát jelenleg Malaviban dolgozom, már 2012 óta. Élünk kint feleségemmel és kislányommal. Biológus vagyok, a biológián belül a vadvédelem ökológia, amely területen szereztem a legszélesebb körű tapasztalataimat, és ezen belül elég fókuszáltan az orszavú védelem, megőrzés és az orszavú kutatás, tehát ökológia kutatás. Mely terület a professzionális terület, amelyen dolgozom.
Aki esetleg nem tudja, Malawi Afrikában van, és az egyik legszegényebb afrikai ország. Amivel te foglalkozol, az hihetetlen különleges, de talán a legesleg különlegesebb az életed innen indult el, és egy hihetetlen hit története. És ezt nem adtad föl, a küzdelmek története a te életutad. Kezdjük az elején, hogy kerül egy kiskunhalasi fiatalember majd a végén oda, ahova? Mesélj nekünk 18 évesen, mi történt veled.
Igen, tehát én 92-ben érettségiztem a Tekóban, akkor még másképp hívták, hogy egy mezőgazdasági szakközépiskola volt. Elkezdtem pénzt keresni 18 évesen, tehát 19 évesen katona lettem. Egy évet voltam a Gábor Áron laktanyában, és azt követően pedig dolgoztam még pár hónapot Magyarországon, és már úgy gyerekkoromtól kezdve engem nagyon érdekelt a természetközeli élet. Tehát ilyen vágyak jöttek, hogy de jó lenne valahol kimenni, kijutni a természetbe, kicsit mondjuk a határokon túlra is.
Ez hogy volt? Mesélj nekünk erről az inspirációról. Honnan? Ez annyira hihetetlen.
Hát olyan 10-es éveimben igazából Dékány András könyveket kölcsönöztem a Városi Könyvtárból. Ugye Dékány András egy ifjúsági regényíró, nem tudom, hogy ma még vannak ilyen nyomtatásban könyvei. Tehát kimondottan tengerészekről írt, sőt magyar tengerészekről is, még a 19. század története. Igazából regényekről van szó. És engem inspiráltak ezek a történetek, hogy a magyar, osztrák hajósok eljutottak Arábiába, jutottak Kínába, akkor a teaszállító klipperek világa a 19. század második felével, ezek a világ leggyorsabb vitorlásai voltak, és nagyon jól megírt történetek. Tehát a 10-es éveim, tinédzser koromat ezek a könyvek töltötték ki.
Ezt értem is, de a legtöbb 10 éves kori álom elfelejtődik. Honnan volt benned ez a hit és kitartás?
Először, tehát Magyarország ugye nem rendelkezik tengerparttal, ugye. Ettől függetlenül van a magyar hajózási, vagy volt a magyar hajózási részvénytársaságnak, a Mahartnak, mely több mint 130 éves, 140 éves cég. Nem csak a Dunai hajózás és a Balatoni hajózás, hanem mellette voltak tengerjáró hajói. Tehát mivel nem rendelkezik anyakikötővel, nem rendelkezett a Mahart anyakikötővel, a hajókat általában Velencében, Riekában és Hamburgban karban tartották, tehát elég nehéz volt a Mahartnak menedzselni ezeket a hajókat. Tehát ez a tengeri flotta szép lassan így leépült.
De te ebben még egészen komoly szerepet vállaltál, mert talán ha két részre oszthatjuk az életednek az izgalmasabb szakaszait, akkor voltál tengerész jó hosszú ideig, azután lettél vadkutató. Na akkor kezdjük, hogy lettél tengerész.
Igen, tehát a 90-es évek közepén különféle kurzusokat végeztem el Budapesten, és mint fedélzeti matróz, mint kormányos matróz, még a Mahartnak léteztek ezek a kiképző központjai, különféle teszteket, pszichológiai és egyéb tengeri túlélés technikai vizsgákat kellett tenni, tűzvédelem, stb. Viszont a magyar tengerhajózáson belül létezett egy idősödő tengerész gárda, és oda elég nehéz bejutni 19-20 évesen, tehát a fiatal titánokat
nehezen vették be,
főleg úgy, hogy 5-6 éven te eladtak 4-5 hajót, és a végén már csak 10 tengerjáró hajója maradt a Mahartnak, melyre hajóztak be magyar tengerészeket. Külföldi hajókra nehéz lett volna bejutni, hiszen oda olcsó munkaerőket, tehát filippin és egyéb ázsiai hajósokat, tengerészeket toboroztak. Tehát első hajom a Csokonai hajó volt, ez egy 150 méter hosszú lengyel építésű hajó volt, 96-ban több év kilincselés után, pestrejás után sikerült behajóznom, mint tanuló matróz.
Erről foglak hamarosan kérdezni tovább, hogyan fogadták ezt a szüleit, hogy te matróz akarsz lenni, meg a barátaid. Hallgatóink maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Gyöngyi Krisztiánnal. Ott tartottunk, hogy hogyan fogadták ezt a szülők, illetve a barátaid, hogy te a 10 éves kori gyermekkori álmaidat nem levetve, meg akarod ismerni a világot, és hajón akarsz elhelyezkedni.
Ez még a 20-as éveim elején volt, 20 éve, hogy hát igen, egy ország, mely nem arról híres, hogy tengeri flottillával rendelkezik, hogy egy fiatal a kunsági homokról, hogy fog eljutni a kék óceánok világába, hiszen úgy tudtuk így Magyarországon, hogy a budapesti székhelyi Magyar Hajózási Részvénytársaságnak maradtak még tengerjáró hajóik, néha televízióban lehetett látni dokumentumfilmekben, hogy vannak nagy harcsabajszú magyar tengerészek még, de hogy ebbe a körbe bejutni, ez tényleg olyan nehéz.
Illuzórikus volt.
Pontosan így van. Pontosan.
Mit szóltak a szülők?
A szüleim erkölcsileg támogattak, mindig is barátaim azt mondták, fú, ez nem semmi. És sikerült az első behajózásom 96-ban, mely egy 9 hónapos út volt. Ebben szüleim nehezen engedtek el, még egy fiatal 22 éves srác voltam. Úgyhogy én is tele voltam elvárással, álmokkal, hogy ez milyen lesz. Ugye ez nem a vitorláshajók világa, ezek nagy vashajók, géphajók, rozsdás, régi.
Mi a súly egy ilyen tengerjáró hajónak?
A csokonai hajó az 12 000 bruttó regisztrált tonna volt. Tehát 5 olyan raktára volt, mint mondjuk a Teco sportcsarnok. És abba rakottak. Sőt, voltak nagyobb raktárai is.
Milyen érzés volt, mikor először fedélzetre szálltál sok küzdelem után, mert mondtad, hogy azért nem volt sima. Milyen érzés volt?
Igen, Rotterdamban az a világ legnagyobb kereskedelmi kikötője. Utaztunk ki busszal Budapestről kollégákkal, tehát váltás volt, 10 pár embert leváltottak, 10 pár ember jött, és rajtam kívül volt még 4 újonc, ezek közül egy gépkarbantartó jelentkezett, a többiek mind fedélzeti matrózok voltak, tehát fiatal korban hozzám hasonló srácok, és így ez könnyebb volt, tehát 3-4-en voltunk így újoncok, meg volt a többi öreg tengeri medve a saját történeteikkel, amiknek fele...
Igaz, fele nem. Na szóval miért érzés volt, mert nagyon sokat küzdöttél ezért.
Igen, egy érdekes, egy nagyon, hogy mondjam, egy ilyen vegyes érzés volt, tehát megláttuk a csokonait, egy hatalmas vihar, egy ilyen hurrikán szélét kaptak el, jöttek át Venezuelából, hoztak alumíniumot, és megláttuk Rotterdamban ezt a hajót, egy viharvert, rozsda temető volt, és ráadásul egy nagyon magas part mellé kötött ki, tehát gyakorlatilag, amikor megláttuk a hajót, így beléptünk a hajóról. Tehát nem az, hogy tornyosodott előttünk a hatalmas óceánjáró, mint ahogy az ember elvárná, hanem egy modern rakparton álltunk, ami eleve már 10 méter magas volt, és a hajó oda volt kikötve, ugye? Tehát gyakorlatilag beléptünk a hajóra, és néztük, hogy fogva, ez milyen kicsinek tűnt. Persze nem volt, nem volt az a hajó kicsi. Későbbi kikötőkben jól látszott, hogy milyen méretű hajóról van szó. Igen, tehát először ez ilyen fura volt, ráadásul a fedélzetmesterünk egy érdekes figura volt, hangos, krákogó hangján adta az utasítását, tehát kicsit olyan fura volt, hogy hú, hova kerültünk.
A filmekben ezt látjuk, tehát tulajdonképpen ismerős volt.
Igen, de közben saját kabinom volt, légkondicionált, főztek ránk természetesen, tehát viszonylag jó elfogadható fizetésért, voltak jó humorú srácok, tehát de viszont együtt összezárva 9 hónapig.
Azért az nem egyszerű.
Az nem egyszerű.
Hova jutottál el így az első 9 hónap alatt?
A Rotterdamból hajóztunk ki, Észak-Spanyolország, Baszk földet jártuk be, ez gyönyörű volt. A Vizcaya-öbből, az Atlanti-óceánnak az egy mély öble az észak-spanyol partoknál. A kikötőkben természetesen nem nekünk kellett rakodni, hiszen ezt a rakodó munkások végzik, nekünk őrszolgálatot kellett adni. Akkor tanultuk a navigációt, tehát fenn a hídon a másodtiszt, a harmadtiszt tanította az újoncokat, hogyha szolgálatban leszünk, hogy történik mondjuk egy navigáció, főleg mondjuk egy révkalauzzal. Révkalauzok a kikötőhöz közeli vizeken érkeznek, és segítik a hajó dokkolását. Ezt követően Észak-Spanyol után áthajóztunk az Atlanti-óceánon, láttam először bálnákat, a szenzációs nagy nyílt óceánt, Philadelphia, akkor voltunk Georgia államban, Savannah nevű városban, erről volt is egy tévésorozat szerintem. Voltunk Houstonban, Texas, Mobile állam, az Alabama, tehát dél, az USA dél-délkeleti államai közül 3 államban, Florida, Louisiana, Texas, keleti part. Ezt követően visszahajóztunk Európába, Las Palmason voltunk a Kanári-szigetek, utána Palma de Mallorca, ezt követően fel Ukrajna, Fekete-tenger, Görögország, és ezt követően pedig Fülöp-szigetek, tehát áthajóztunk a Szózi csatornán és ki a nyílt keleti vizekre.
Az előbb megkérdeztem, milyen érzés volt először a hajóra lépni, na hát most újból meg fogom kérdezni, hogy egy kiskunsági származású gyermeknek, akinek a szülei nem rendelkeznek hajós hagyományokkal, ilyen egzotikus országokbeli hagyományokkal, milyen érzés volt a nyílt óceánon, és ezeken a rendkívül különleges helyeken megfordulni?
Igen, ez szenzációs élmény volt, főleg egy 22 éves fejjel, tehát a tenger az nem változott, azt tudtam, hogy ugyanúgy nézett ki mondjuk 1000 évvel ezelőtt is, mint ahogy mi azt ott láttuk, repülőhalakkal, a delfinek úsztak be a hajó elé, ott fürödtek habos vízben, és úsztak a hajó előtt.
Megvalósult Dékhány regényekbe kerültél. Megvalósult az álom. Erről fogunk hamarosan tovább beszélgetni. Hallgatunk, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk beszélgetésünket a halasi származású Gyöngyi Krisztián rinocérosz kutatóval. A történetében ott tartunk, hogy matroszként elindult az élete. Jól megfizették? Mert azért ez egy hihetetlen nehéz munka is volt, gondolom.
Igen, tehát korra 20-as éveimben itt Kiskunhalason voltak pár hónapos munkahelyeim, tehát a magyar átlagfizetéshez képest igen, jól kerestünk. Nemzetközi összehasonlításban nem számított jó fizetésnek. Persze mellette a körülményeket figyelembe véve, tehát itt főztek ránk, nem volt rezsi, repülőjegyek, a kiutazás és a hazautazás költségeit váltásokkor azt a cég fizette. Természetesen offshore cégen keresztül hajóztunk be Cipruson keresztül, tehát a tengerészek általában máltai, ciprusi, Kajmán-szigeteki, libériai lobogó alatt hajoznak, úgyhogy mi Cipruson keresztül voltunk behajózva.
Milyen hosszú időszak volt az életedben ez a matrózos korszak, vagy igen, hajózásos korszak?
Igen, ez egy rövid 5 év volt. Én terveztem, hogy majd megyünk tiszti tanfolyamra Amsterdamba, Lengyelországba. A Mahartnak voltak kapcsolati rendszerei, melyeken keresztül rádiós tiszteket, másodtiszteket, kapitányokat küldtek különféle kurzusokra, és a hajózási idővel és a különféle, tehát az adott beosztással.
Meg a tapasztalatokkal.
És a tapasztalatok az ember el tudott jutni, tehát a szamár létrán lehetett felfelé lépkedni.
Büszkék voltak itt rád?
Igen, igen. Hát egy ilyen különleges, ilyen csodabogárnak tartottak azokban az időkben. Kiskunhalason akkor volt egy srác, a Zsubori Zsolti, ő akkor már hajózott Mahartnál. A nagybátyja kapitány volt a Zsoltinak, ő is egy-két hajón hajózott, utána az életének is más utat, vagy más irányt vett. Én még ott voltam a Mahartnál az utolsó években, amikor az utolsó tengerjárót is eladtam a Mahart, nem tudták jól menedzselni ezeket a nagy tengerjáró hajókat, nem tudtak jó rakományokat szerezni ezekre az öreg hajókra, ezeken voltak daruk, stb. Ezek a régi ilyen 70-es években épített hajók voltak. Úgyhogy én terveztem, hogy folytatom ezt a pályát. Budapesten egy-két közvetítő iroda jelent meg, közvetítettek ezeket a magyar tengerészeket, mint hasonlóan Malévnál, ami ugye most történt pár éve.
Igen.
És magyar tengerészeket közvetítettek külföldi hajókra, de elsősorban tiszteket.
És akkor neked így nem nyitott igen, tehát ez a lehetőség.
Fedezeti matrózokra, milyen matrózokra nem volt szükség, mert azokat a ukrán vagy Fülöp-szigeteki olcsóbb munkaerővel töltötték ki.
Milyen tapasztalatokat szereztél, csak ha nagyon gyorsan összefoglanánk ezzel alatt az 5 év alatt, és majd mindjárt beszélni fogunk a fordulatról.
Igen, ez az élet iskolája volt valahol, tehát egy egészséges kalandvágyal rendelkező fiatal férfinek szerintem ez mindenféleképpen stimuláló, tehát az ember ezt a komfortzónáját így utánállítja, hiszen mégiscsak 9 hónapig egy vashajón hajózni a világ különféle pontjain.
Hányan ember... kellettél, mi volt a legnehezebb feladat?
Olyan beosztások voltak, hogy én voltam 4-8-as matróz, az azt jelenti, hogy reggel 4-től reggel 8-ig dolgoztam, és este 4-től este 8-ig, vagy voltam 0-4-es, éjféltől reggel 4-ig, tehát különféle beosztások voltak. Az elején, amikor tanuló matróz voltam, akkor viszont 8-tól 5-ig. A hajón vizsgáztunk mentőcsónakvezetésből, vasköteleket fontunk, festettünk, karban tartottuk a hajót. Navigációban, tehát a Szuhazi csatornán például én kormányoztam hajót.
Milyen érzés lehet?
Konvojban le, tehát Portside-tól Szuhazig a Szuhazi csatornán révkalauzzal.
Fizikailag nehéz volt egyébként, mint az, amiről beszéltél? Tehát,
igen, tehát a karbantartás munkák, meg mondjuk egy 300 méteres, 3 centi vastag drótkötelet végig zsírozni például Lukas munkás kesztyűbe, meg ilyen, szóval volt a kemény részei. Tehát fizikailag nem mondanám, hogy különösen megterhelő volt, szerintem egy kömbves is éget annyi energiát, de itt voltak olyan klimatikus viszonyok, hogy mondjuk Djibouti-nál, amikor lehajóztunk, volt 50 fok, 52 fok, voltam Kuwait City-be, Dohába, tehát ezeken a helyeken a Perzsőbőben 48-50 fok van, tehát olyan, és annyira száraz a levegő, hogy az emberek így kiüreped az orra, hogyha nem kent. Voltunk Indiában, ahol viszont párás, meleg, az mi talán kellemetlenebb. És itt ugyanúgy dolgozni kellett. Sőt, karácsony napján is dolgoztunk, tehát szabadnapunk nincs, tehát heti 7 napot kellett dolgozni. És kérdezted, hogy mit adott ez az 5 év, tehát gyakorlatilag az ember így igazi felnőtté érik, önállóan menedzseli a saját pénzét, az idejét, emberi kapcsolatokat. Tehát a hajón azért voltak olyan emberek, akik esetleg nagyobb tekintélyű öreg tengeri medvék, tehát nem volt konfliktusmentes egy ilyen dolog.
Ezt és a kapitány szerintem mindenki az... sejti rögtön. hogy itt mehettek.
És ezeket le kell tudni rendezni az
inkelések keményen.
Igen, de különben jó hangulat volt. Tehát voltak sütögetések, sportoltunk együtt, néztünk komédiákat. Szóval jó társaság volt, de nem volt mindig felhőtlen. És mondjuk az embernek volt egy problémája, vagy egy konfliktusa valakivel, nem mehetett egyből a kapitány úrhoz, hogy hát most, nem tudom, az egyik kolléga...
Vigyen meg, hanem meg kellett oldani.
Így van. Persze most nem arról beszélek, hogy bunyóztunk, tehát a rejtőkönyvekben, de tehát ezeket végig kell tudni vinni, és...
Idegileg, koncentrálásilag mennyire volt nehéz? Említetted, hogy önállóan vezettél már ilyen tengerjáró hajót, tehát ezek milyen leterhelések?
Igen, tehát a hídon ugye az ügyeletes tiszt jelenlétében és a révkalózzal együtt, tehát a kormány mozdulatokat, tehát a 20 fokot jobbra, a 10 fokot balra, ezeket én vittem, tehát a navigációban ugyan ott volt a rádiós tiszt, ott volt az ügyeletes tiszt, de velük együtt, tehát fönt a magas hídon egy élmény volt látni, hogy mik 20 hajó egy konvojban egymástól 2-300 méterre haladunk le a csatornán, és hogy valaki, ugye kitettem volna a kormányt még 40 fokkal, nem 20 fokkal, és akkor pillanatok alatt az ember partra futtatja a nagy hajót.
Ez azért hihetetlen izgalmas, ilyen hatalmas súly és test fölött diszponálni, vagy irányítani.
Igen.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, mert hogy nagy kanyart vett az életed. Maradjanak velünk!
Halas Rádió 153 lélekmód Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai rendkívül izgalmas beszélgetésünket Gyöngyi Krisztián rinocérosz kutatóval, aki halasi származású, jelenleg Malaviban él feleségével, gyermekével. Ott tartottunk a történetedben, hogy az első 5 év mahartos, tengerész, hajózásos dolog véget ért, sajnos pedig rendkívül sok gazdag tapasztalatokkal, erővel ruházott fel téged. Hogy volt ez?
Igen, az utolsó hajom az 99 nyarán hajóztam ki Dubajban, az volt az első város, ahol repülőre szálltam, tehát úgy onnan repültünk haza, a hajót eladták egy pakisztáni cégnek, és a budapesti hajózási felügyelet tengerész ágának fő hivatalnokával többször beszéltünk erről, hogy mehetnének a fiatal titánok ezekre az új kurzusokra, esetleg külföldre is, Budapesten is volt erre kapacitás, de ezek a dolgok így befagytak a 90-es évek végére, és a Mahart megszüntette a tengerhajózást, hogy említettem az előbb, a Dunai és a Balaton maradt, és sokként ért ez engem, de nem ért bénító sokként. Tehát valahogy abban a 20-as évém közepén még volt bennem az a rugalmasság, hogy
véget ért egy nagy gyomros,
hogy leüljek, és most hogy folytassam innen tovább. Tehát én a tengerész éveim során eléggé beturboztam az angolt, tehát eredeti angol nyelven olvastam életrajzokat, akkor vadvédelemben dolgozó emberek életéről, rengeteg National Geographicot, ismertesztő dolgokat néztem. Hajózásról ugyanúgy természetesen, mint vadvédelem, vagy a vadvédelem, az állatok különösen érdekeltek.
Tehát érezted, hogy motoszkál benned valami más is.
Igen,
a hajózáson kívül?
Valami más, pontosan, és különösen Afrika, valahogy az emberiség bölcsője, az ős nagy kontinens, ahol még olyan vadállatok élnek, mint egy helyen, mint az afrikai elefánt, a bivajok, a krokodilok, orszarvúak, zsiráfok, stb. Tehát ez ugye sok gyerek képzeletét megragadja, sőt felnőtt képzeletét megragadja. És sok ember, olvastam Jane Goodall könyveit, olvastam sok felfedezőkét, a 19. századi felfedezőket. És itt sok könyvben azt vettem ki, hogy az utazom, miután eljött Afrikába, úgy éreztem, hogy visszavágyik. Tehát, hogy mint Széchenyi Zsigmond könyvében is olvasok, a nagy vadász könyveiben, hogy mint hogyha hazatérne, amikor Afrikába tér. Ez nagyon érdekes, azok a színek, az intenzív, az illatok. Tehát ugye a trópusok világa, az egy különlegesen izgalmas, bizsergő világ, a maga diszkomfortjaival, csúszomászaival, kígyóival, stb., hogy olvassuk ezt a könyvekben. De tehát vonzott engem ez a másság kipróbálni magam. Tehát nem, hogy a kihívásokat én leküzdjem, hogy ezt is meg tudom csinálni, hogy mint sokan teszik, hogy hú, most...
Tehát nem hegymászó bizonyítási vágy volt benned, hanem egy belső...
Meg tudom tenni. Hát valahogy inkább ilyen belső hang, hogy láttam az orszavú válságot, tehát a 80-as, 90-es években az orszavú orvadászat, az orszavú tülök iránti kereslet, ugye megnőtt a Távol-Keleten, és hogy 96%-a például eltűnt a keskenyszájú orszavúnak 30 év alatt, előtte 50 millió évig boldogan fejlődött és élt az ember mellett, ugye Afrikában, és az automata fegyverek bekerülésével, az afrikai polgárháborúk Na, köszönhetően, tehát a számuk, mondom, 4% maradt.
Hihetetlen.
És ez valahogy úgy éreztem, hogy jó lenne kimenni és segíteni ezeknek az embereknek, mert elég kevés ember dolgozik ezeken a ikonikus állatokon. De ez nem igazán igaz, egy kis csoportja ezeknek a ilyen dedikált hittel rendelkező embereknek, hogy megmentsék, amit még lehet. Tehát az orszavú, a fekete orszavú, ez komoly orvodászat áldozata már az elmúlt 40-50 évben.
Mi ennek az oka? Igaz-e, hogy az orszarvú orrából készült por az ajzószer? Gondolom, hogy ez volt többek között az oka.
Igen, tehát a távol-keleti országokban mindegyik ország másra használja. Tehát annó régen Japán, Korea is használt orszarvú tőkéket, főleg ilyen ornamentális díszítésre. Burmában az orszarvú tőköt, a ledarált orszarvú tőköt és abból készült gyógyszert antidepresszánsként használják. Indiában az, ugye a Kamasutrában olvasni az afrodiziákum, tehát hogy
mágykeltő
hatásáról. Jemenben a jambia nyél készül belőle, az egy státuszszimbólum. A jambia az egy az arab jemeniek ugye használják a szíjukon ezeket a gyönyörű faragott késeket, és a tör markolat az ha orszavútülőkből készült, ez olyan, mint hogy a BMW-je lenne, tehát ez egy státuszszimbólum. Tehát többféle használat létezett, vagy létezik ma is, de az elmúlt 10 évben igazából a két legnagyobb felvásárló ország az Vietnám és Kína, és ez kimondottan a gyógyászat, tehát a tradicionális gyógyászat. És tehát úgy történt 99-ben, hogy 3 hónappal a kihajózásomat követően én felültem egy repülőre, és kiutaztam Zimbabvéba.
Na, álljunk meg! Ez a történetnek szerintem hihetetlen nagy fordulópontja. Tehát ez rendben van, hogy fiatalként elmentél matróznak, kihívás, fiatalembernek kell, megerősödik, stb. De amikor ez véget ért, és fogtad magad, és repülőre ültél, viszonylag kevés zseppénzzel a zsebedben. Igen. Na, ehhez óriási hit kellett, erről mesélj nekem, hiszen voltak társaid, akik visszatértek a hajóról, és itt maradtak Magyarországon, családot alapítottak, munkát vállaltak. Téged mi vitt ki Afrikába? Erről fogunk hamarosan beszélgetni, maradjanak velünk!
Halas Rádió 153 lélekmód Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Gyöngyi Krisztiánnal. Ott tartottunk, hogy véget ért a hajózásos, matrózos korszak, nagyon sokan a társaid közül letelepedtek itthon, és családot alapítottak, te pedig zseppénzzel, nem sokkal a zsebedben repülőre ültél, és kimentél Afrikába. Mesélj nekünk erről!
Igen, köszönöm. Ez 99-ben volt, tehát 3 hónappal a kihajózásomat követően én kirepültem Zimbabvéba, Dél-Afrika északi szomszédja, tehát Bécs Botswana északi szomszédja, Dél-Afrikától nem messze van Zimbabve. Én a 97-98-as években, tehát még tengerész voltam, elég komoly energiákat fektettem, hogy magas szinten megtanuljak angolul. Ez a tengerészet éveiben nem volt túl nehéz, ugyanakkor mivel magyar kollégáim voltak zömében, így azért az intenzív angol nem volt meg a tengerészetnél, közepes szinten, hogy mondjam, tehát ez ott vibrált, és használtuk az angolt a kikötőkben. Később voltak külföldi kollégáink is, ukrán, és volt egy pár pakisztán is, de ez mégsem volt az a expozíció ennek az idegen nyelvnek. Én 98-ban elvégeztem nagyon népszerű és ismert két tanár kolléga, a Vladáriva és a Cole kurzusára jelentkeztem. Ez 98-ban volt, és én azt heti 7 napon keresztül otthon is
nyomtam,
nagyon intenzív volt a kurzus, ez egy nagy fordulópont volt, és 1-2 éven belül az angolom nagyon magas szintre jutott, és pont ezekben az években volt az ugye 99-re, hogy a Mahart teljesen leépítette a tengerhajózást, én pedig kezdtem tendálni Afrika felé, tehát már megvolt az az önbizalom, hogy akkor vágjunk bele, és tehát nem fognak eladni.
Igen,
hát
igen, és ehhez kellett a nyelvbiztonsága.
És kellett a nyelvbiztonsága, igen.
És említetted, hogy már ott volt benne, de az, hogy téged érdekel ez a vadvédelem, és kifejezetten Afrikába. Igen. Akik hisznek ebben, azt gondolhatják, hogy valószínűleg előző életedben biztos, hogy ott éltél.
Igen.
A család támogatott ebben a lépésben, hogy...
Na, természetesen, tehát az erkölcsi támogatás megvolt, komolyabb anyagi, tehát ugye nem vagyok, tehát nem a Báró 60-i családjából jövök, természetesen, ugye tudjuk, hogy a 20. század elején közepén nagy magyar grófok jártak Afrikában nagy vadat lőni, a Széchenyiék, ugye akkor a Horthy család, Almási László különben utazott Széchenyi Zsigmonddal is, ők voltak az elsők, akik átutaztak Szudánon például, még a 20-as évek elején. Tehát voltak magyar, nagy magyar Afrika utazók. Nekik természetesen olvastam könyveiket. Emellett én nem csak az ő életüket olvastam, az ő munkásságukról tájékozottam, hanem a kortárs vadvédelem nagyjainak munkásságáról is.
Ugye említetted a rinocéroszoknak a problémáját.
Igen, például olvastam a Pete Morkelről, egy zimbabwe születésű dél-afrikai állatorvos, ma ő a létező legmagasabb tapasztalattal rendelkező orszavú egyik szakértő.
Ez mind rendben van. De te, amikor kiutaztál, akkor biztos voltál benne, hogy neked ez az utad, és itt kell dolgoznod majd? Tehát meg volt benned ez a hit és elszántság?
Igen.
Hiszen semmiféle kapcsolatod nem volt, úgy mentél ki.
Semmiféle kapcsolatod nem volt, ráadásul itthon egy komoly szerelmi kapcsolatot kellett, hogy mondjam, polcra tenni. Valahogy annyira erős volt ez a vágy, hogy Afrikába menjek, hogy...
Megszakadt az akkori barátnővel való kapcsolat.
Igen, tehát az itthoni jó élet, barátok, jó család, a támogatásuk és a szeretetük. Tehát ezt valahogy mégis képes voltam fókuszáltan előre nézni, és az elején természetesen nem ismertem senkit Zimbabwe-ban. Ugyanakkor pár nappal, miután kiutaztam, már motoron ültem az egyik szakértő mögött, akiről pont láttam egy dokumentumfilmet, még mikor az utolsó húslemes kanalaztam itthon Kiskunhalason, pont láttam ott egy zimbabwés dokumentumfilmet Ian Dupree-ről, és pár nappal később már ott voltam nála, egy héttel később, ő egy orszavú rehabilitációs projektet vezetett Zimbabwe-ban. Tehát ő volt az első ilyen kontaktom, és rajta keresztül sikerült eljutnom az első komolyabb munkahelyemre. Először, mint önkéntes, Észak-Zimbabwe-ba egy vadőr teamhez csatlakoztam, és kezdtem el dolgozni, mint vadőr.
Azért ez hihetetlen.
Igen, igen, ugye mindenféle képzettség nélkül. Tehát először ez volt az első ilyen bevezetés ebbe a területbe. Később pedig egy orszavú megfigyelő a csoporthoz csatlakoztam Dél-Zimbabwe-ban, miatt vízumom lejárt. Ez sokszor ez a probléma, ugye, hogy az ember, hogy utazik, 2-3 hónapos, 6 hónapos vízumokat kap, ezek az idők elegendőek ahhoz, hogy izgalmas tapasztalatokat szerezzen, kapcsolati tőkét építsen kezembe, kicsit szakmailag palírozza magát, és elmélyüljön abban a területben. Ugyanakkor eljön az időszak, hogy már a vízumot nem tudja hosszabbítani, és esetleg tovább kell állni. Átmenetileg velem is így történt.
Ilyenkor haza kellett jönni Magyarországra?
Átutaztam Dél-Afrikába, és Dél-Afrikában szintén egy orvadásszervenes vadőrcsapatnak voltam egy tagja, de ott már fizetés is volt, és fegyverek, stb. Tehát ott az, hogy volt katonai tapasztalatom itthonról, ez számított. Az angolom már olyan szinten volt akkor, hogy már angolul álmodtam, tehát angolul beszéltem végig mindenkivel, tehát a kollégáimmal, meg a környezetemben élőkkel. Úgyhogy ez volt az első ilyen belemélyedés ugye Afrikában, ez a 99-2000-es év. Természetesen ez vezetett oda, hogy ugye a félretett kis pénzeim, az anyagi dolgaim kicsit leépültek. Úgy jöttem haza, hogy tényleg nagyon kevés pénzem maradt. Pont egy márciusi nap volt, egy havas, hideg nap, és mégis egy hihetetlen boldog voltam, amint néztem a pesti embereket a metron, sokszor a búsuló fejeket, meg valahogy ugye fáradtan mentek, ingáztak. Én meg úgy éreztem, hogy ha most kisiklik a vonat, és itt maradok, akkor is megérte. Tehát fel voltam töltve ezekkel a az élményekkel, is tudtam, hogy fogom folytatni.
És hallgatóink is meg fogják tudni, de egy hét múlva, ugyanis a történet folytatása, hogy Isten igazából hogy alakult az élete Krisztiánnak Afrikában, a vadkutatásban, hogyan tanult, és hogyan kellett azért dolgozzon nagyon keményen, hogy mindezt tudja biztosítani, erről fogunk egy hét múlva mesélni. Köszönöm, hogy itt voltál, és várunk.
Köszönöm.